köszöntsük szeretettel az újonnan érkező testvéreket. Jött egy csapat Kolozsvárról, mérai erősítése is a háttérben, és köszöntjük Horváth Levente lelkész testvérünket, feleségével, Májával együtt. Örülünk, hogy elhoztátok egymást. Jó. Testvérek, el fogunk csendesen imádságra, hogy áldást kérjük ma esti együttétünkre is. Már is meg fogom kérni Horváth Mari testvérünket és Kisztas testvérünket. Jó, hogy imádkozzanak az áldásért.
Uram, hálás a szívem, hogy a te nevedben érezhetem, hogy egyedült a te néped. Köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm neked, hogy lehetőséget adsz arra, hogy a te igédet halljam, halljuk. Uram, add a te szent lelkedet, és nyisd meg a szívemet, szívünket, hogy ne maradjon érintetlenül a te beszédet hallása nyomán. Érints meg, Uram, a szívünket, hogy megelevenedjen a lelkünk, hogy megújuljon az életünk. Amen.
Amen. Menj el, édesanyám, a te kegyelmed és akaratod szerint elérkeztünk a mai csendes nap utolsó alkalmára. Olyan jó volt együtt lenni egész nap. Az előadások, a csoportbeszélgetések, az őszinteség, a megnyílt szívek és ajkak. És most arra kérünk, hogy áld meg a befejező részét is, az evangelizációt. Add, hogy örömüzenetet halljunk, bűntudatra ébredjünk, állíts helyre minket. Áld meg lelkipásztor testvérem szolgálatát, bizonyságtételét, a Szentlélek szájmodellját, ajkaira, szívére, hogy a te akaratod szerint szóljon, nekünk pedig nyitott szívet és halló fület, hogy befogadjuk, örvendjünk, hálát adjunk, megköszönjük, hogy a te drága véleddel megmosod, megszentelsz, megtisztítasz, és indítasz bennünket mindig a keskeny úton, amely felé. Kérünk, hogy így legyen ezen a mai estén is, a te kegyelmedből, jó voltodból. Jézusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Szeretett, kedves testvéreim, a ma esti ige, ami által keresi az Úr a szívünket, az a Mózes 5. könyve 26. fejezetében található. Az 5 Mózes 26, az első 11 verseket olvasom. Én most az új fordítás szerint olvasom. Tehát Mózes 5. könyve 26. részéből hallgassuk Isten szavát az első verstől a 11-ig. Amikor bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül, birtokba veszed azt, és letelepszel rajta, akkor vedd a föld termésének a legjavát, amelyet behordasz földedről, melyet Istened az Úr ad neked, tedd azt egy kosárba, és menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mondd neki. Vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezedből a kosarat, és tegye le Istenednek az Úrnak oltára elé. Te pedig ezt mondd Istenednek az Úrnak színe előtt. Bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Az egyiptomiak azonban rosszul bántak velünk, nyomorgattak, és kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. Akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk segítségért. Az Úr pedig meghallotta a szavunkat, és meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat. És kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmet keltő gyerek és csodák között. Azután behozott bennünket erre a helyre, és nekünk adta ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. Azért hoztam most ide a föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram. Így tedd azt oda Istenednek, az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek, az Úrnak színe előtt. Azután örvendezz mindannak a jónak, amit Istened, az Úrad neked, és házad népének. Örvendezz a lévitával, és a nálad lakó jövevénnyel együtt. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a tegnap a feleségemmel babalátni mentünk egy kedves fiatal házaspárhoz, és hát a kisbabát Mátyásnak keresztelték, és hát köszöntöttem én is Mátyást, és azt mondtam, megszületett Mátyás, ide az igazság. Azt szoktuk mondani, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Mert hogy olyan király volt Mátyás királyunk, hogy igazságos volt, és a népünk úgy érezte, mikor meghalt, hogy na, oda van az igazság. Egy kicsit nevettünk ezen, de bennem valahogy most ez visszhangzik, hogy ha mi tudjuk azt, hogy megszületett Jézus, a Messiás, akkor tudjuk, hogy ide adta Isten az igazságot. Pál apostol azt úgy fejezte ki, hogy ő lett nekünk igazságunk. Vagy Jeremiás próféta úgy mondja, hogy az Úr a mi igazságunk. És azt mondja az Isten, itt van ez az igazság, ez az én igazságom, aki így szólt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Itt van az én igazságom, őt hallgassátok. Hallod az igazságot? Van fülünk az igazságra. Megszületett Jézus, ide az igazság. Itt van az igazság. Még akkor is, ha Ukrajnára nézünk például, és úgy tűnik, hogy nincs igazság a földön, és most különösképpen Ukrajnában, ugye? Persze, hogy nincs az emberek közt. De a te személyes életedben Isten igazságot ad neked. És erre az igazságra van szükségünk mindannyiunkra. Na jó, de milyen igazságról van itt szó? Nos, akik közelebbről ismertek, tudjátok rólam, akik nem ismertek, azoknak most bevallom, hogy én egy nagyon energikus ember vagyok, rengeteg energia van bennem, és állandóan sürgök, forgok, szaladok, dolgozom, cselekszem, és hát Isten országában is ugyanez az iram jellemez engem. Még az apámat is úgy hívta, Viszki Feri bácsi, hogy a siető proféta. Na most képzeljétek el, hogy velem pedig milyen nagy baj lehet, hogy én is állandóan rohangászok ide-oda. Egy siető ember vagyok, rengeteg energiával. Csak persze közben az idő telik, és hát már nem ugyanaz a munkabírás. És amit nem nagyon akarok elfogadni. Hát nem csak attól szenved az ember, hogy kezd feledékeny lenni, és nehéz beismerni, hanem hogy már kezd nem olyan ütemben élni. Na most, ez ilyen Leventének, mint én, mi az igazság? Tudjátok, mi az igazság? Pár évvel ezelőtt a nevadai sivatagban az amerikai haderő egy kísérletet hajtott végre egy újabb vadászgép modellel, illetve egy olyan vadászgép és légiágyú kombinációt hoztak létre, ráerősítették a vadászgép szárnyára egy olyan ágyút, vagy hogy nevezzem, egy olyan golyószórót, amivel hatékonyabbá akarták tenni a fegyverkezést. Hát tudjátok, hogy ez most már olyan időket élünk, hogy az már nem is szenzáció, hogy egy vadászgép szuperszónikus. Tudjuk, mit jelent szuperszónikus, hogy a hangterjedési sebességét megelőzi. Nagyon energikus, nagyon mozgékony, nagyon gyors. Tehát gyorsabban haladt a gép, mint a hang. És ráerősítettek egy ágyút, csak elfeledkeztek valamiről, hogy annak a golyója viszont nem volt szuperszónikus. És mi lett az eredmény? A vadászgép kilőtte a golyót, és beleszaladt. Lelőtte önmagát. Na hát itt éreztem az igazságot magamról, hogy hányszor lelövöm önmagam, sietek, és magamat teszem tönkre. Nem tudok leállni. Nem tudok megállni. Nem tudok szelát mondani, ugye, mint a zsoltárokban. Nem tudok szombatot ülni. Nem tudom az Úr nyugalmába befékezni magam, hogy na állj le, Levente, most jó, nagy az energia benned, de most állj le. Pedig nem Mártának hívnak, nagyon furcsa is lenne, ugye? Állj le! Te is olyan vagy, ja, itt van egy Márti. Állj le! Nem tudom ezt a Mária típusú lecsendesedést gyakorolni. És a magamfajta embereknek, akik nyüzsgünk, mintha a fenekünkben az a bizonyos lenne, nagyon nehéz leállni. Nagyon nehéz az Úr lábaihoz lecsendesedni. És ezt erről jelez a feleségem, de mennyiszer. Jelzi azt, hogy nem vagy jelen jól otthon, a családba, a gyerekeid. Ne, csak szaladsz, és nem várod be. Lehet, hogy a fiad most valamit akar mondani. Miért nem figyelsz? Mert én megyek, mint egy buldózer. Pedig nem úgy nézek ki, nagyon cingán vagyok. Szóval nagyon megyek. De a Leventének az igazság az, hogy állj le. Ugye, ki mire érzékeny? Mert egy parancsolatban két egymásnak ellentmondó igazság van. A negyedik parancsolatra gondolok. Abban megvan parancsolva, hogy 6 napon át munkálkodjál, dolgozz. Ez egy parancs. A munka az parancs. Isten parancsolja, 6 napon át dolgozz. De ugyanabban a parancsolatban azt is mondja, hogy szűnj meg a munkától. Csak persze mondja, hogy melyik nap. Ugye? Tehát, hogy legyen a hétben egy rész, amit Istennek szentelsz, és leállsz. És legyen a napodban egy rész, amikor Istennek szenteled, leállsz. Ha fene-fenét eszik, akkor is. Vénasszonyokat nem akarok emlegetni, mert nem szoktak potyogni. De ha akármi történik is, van-e Istennek szánt idő? Van-e a szolgálatomban leállás? Van-e az, hogy Jézus lábaihoz ülök, mint Mária, és nem nyüzsgök, mint Márta? Azért fontos ez, mert ez a felolvasott fejezet tulajdonképpen a hálaadásról szól. Hálaadás nélkül nincs leállás. Amikor a hálaadásra sincs időd, akkor ott baj van. Akárhogy nyüzsgünk, akárhogy szolgálunk, ha nem történik az első zsengének a felajánlása, akkor ott valami baj van. És én erre kellett rádöbbennem. Úgyhogy hát én most nem is rólatok beszélek, magamról beszélek. Aztán, ha valakinek ez még hasznos, érteni fog ebből. Nézzétek, van egy különleges mondat már az elején. Nagyon, nagyon megütött. Pedig egy egyszerű dolog, nektek biztos, hogy nyilvánvaló. Amikor bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked örökségül, hogy van, az Úr adja neked azt a földet. Olyan fontos ez a mondat. Rádöbbenni, hogy az örökséged az Úr adja. Az ajándék. Még nem láttam olyat, hogy valaki nagyon aggodalmaskodott volna, hogy jaj, vajon a szüleimtől fogok-e örökölni, amikor megvan az örökség. Vajon nem kéne dolgozzak nekik azért, hogy nekem adják az örökséget. A szülő akkor is a gyereknek adja az örökséget, ha a gyerek nem dolgozik meg érte, nem? Ez ajándék, ez örökség. Bemégy arra a földre, amit ajándékban az Úr ad neked, és úgy adja, mint örökséget. De az örökséget kicsoda érdemli ki? Hát mi azt kapjuk örökségül, amiért a szüleink izzadtak, és a nagyszüleink verítékeztek, s a felmenőink. Az égvilágon a kisújunkat sem mozgattuk azért az örökségét. Ez a Biblia nyelvén, ez a kegyelem. Azt öröklőd, amiért nem dolgoztál meg. És bejelenti Isten az ő népének, bemégy arra a földre, amelyért nem dolgoztál meg. Ugyancsak ebben a mózesi, az öt Mózesben olvasunk arról, hogy szántóföldeket kapsz, amiket nem te dolgoztál meg, szőlő gerezdéig mezheted, amitért nem te verítékeztél, házakba lakhatsz majd, amit nem te építettél. Mert a nép bevonult Kanaán földjére, és a kanaánitákat Isten kiűzte előlük. És átvették az egész földet örökségül. Az ölükbe hult, úgy, mint a kegyelem az ölödbe hullott. Semmit nem dolgoztál érte, nem kellett kiérdemelned. Minden, de minden kegyelem volt, ajándék volt. És azon gondolkoztam el, testvéreim, hogy ha nagyon nyüzsgök, akkor nem veszem észre, hogy ajándék. Ha nagyon hajtok, ha nagyon szolgálni akarok, akkor nem becsülöm úgy, hogy azért én nem dolgozok meg. Ez kegyelem. Ha nem tudok leállni, akkor csak szöveg az, hogy kegyelemből élek. Közben titokban mégis magamra vagyok büszke, hogy én aztán az Úrért mi mindent megtettem. Lelőhöd magad, azt teszed meg, mint az a vadászgép. Lelőjük magunkat. Belemegyünk olyan kapcsolatokba, olyan segítésbe, ami a végén rosszul sül el. Mi történt? Lelőtted önmagad. Túl gyorsan mész, és belefutsz a gólyóba. Belefutsz abba, amit... Hát Isten, amit Isten nem ígérte meg, hogy meg fog ölni. Ezt így akartam mondani. Vannak dolgok, amiben még felpanaszkodunk is, vagy majd, hogy nem megsértődünk az Úrra, hogy hát hogy lehet, hogy megengedte Isten. De vedd tudomásul, olyasmi befutottál bele, amire nézve nem ígérte meg Isten, hogy megment attól. Világos ez, amiről beszélek? Kell beszélni, tapasztalatilag hozzunk föl példákat? A saját életünk teli van ilyenekkel. Hány és hány embert hallok panaszkodni Istenre? Hát nem ezt vártam Istentől. De Isten világosan beszél. Annyira világosan, hogy ahhoz is fül kell, hogy a nagyon világosat is értsük. Nem homályos ez. Most az idő miatt ugye nem tudom, 20 perc, vagy mennyi
az örökkévalóság.
Az örökkévalóságban 20 perc, jó. Üljünk az ő lábainál. Lássuk, még ha leültet az Úr, akkor mit mond? Azt mondja, hogy az Úr neked adja örökségül, te birtokba veszed azt, és letelepszel rajta azt a földet. Na most álljunk meg egy pillanatra, mert itt teljesül a Mózes idejében, teljesül, amit Isten még Ábrahámnak ígért meg. Végül is Isten semmi egyebet nem csinál, ami a hit atyának, Ábrahámnak megígért. Ez csak az időben bomlik ki az ő ígéreteinek a teljesítése. Mit ígért Isten? Ábrahámnak két dolgot ígért az Isten. Nem megyünk most bele, de két dolog. Fiat ígért, és örökséget ígért, nem? Földet ígér. fiat, aki azon a földön majd letelepszik, legalábbis az utódon. Ezt a két dolgot ígérte Isten. És minden hívő embernek ezt a két dolgot ígér Isten. És ez a két dolog tulajdonképpen egy. Illetve Krisztusban egyé vált. Mi ez a két dolog? Azt mondja Ábrahámnak, hogy a te magodban nyer áldást a föld minden népe. Megáldom a te utódaidat, a te magjaidat, a te néped, a belőle származó néped, de közben azt mondja, hogy a föld minden népe ugyancsak a te utódodból, ott már egyes számba beszél, a te magodból fog áldást nyerni, aki a Krisztus mutat rá Pál apostol. Hogy azért beszél egy magról és nem sokról, mert Jézusra utal, a Mesiás ígérete. Most Jézus az, aki egyszerre örökség is és fiú. Ábrahám felesége meddő volt, mégis fiat kapott, hogy amikor lehetetlennek tűnik, akkor is beteljesít Isten az ígéretét. Jézus szűztől született, ami lehetetlennek tűnik, ugye? A meddőség ezt jelezte el. De mi az örökség? És itt is álljunk meg egy pillanatra, mert ebben a történetben ott van a pap, ugye, akinek kell felvinni a zsengét, bemutatni a tizedet mindenből, a föld terméséből, a mező, az állatokból, bármit, az első zsengét, az elsőt, még az első szülött fiút is, hiszen magának kérte a zsidó emberektől. Ezért az első szülött fiúkat ki kellett váltani. Mert ha nem, akkor ítélet zuhant a szülőkre. És ezért olyan csodálatosan nagy üzenete van a Páska báránynak. Hogy megölhetné az első szülöttet az Úr, de azáltal váltja meg, hogy nem a te első szülöttedet, hanem az egyiptomiak első szülöttjét öli meg. Az utolsó tizedik csapással. Ára volt annak, hogy megmeneküljön az első szülöttet. Ára van annak, hogy az első zsengét, a legjobbat, a legelsőt bemutasd az Istennek. A Páska bárány ezt jelezte és jelképezte. Na most, ami nagyon fontos, kedves testvéreim, az az, hogy úgy folytatódik ez a mi igénk, hogy vedd a föld termésének a legjavát, vagy az első zsengét, amelyet behordasz a földedről, amelyet az Úr a te Istened ad neked, tedd egy kosárba, menj el arra a helyre, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Az első termés azt jelenti, hogy mindenből az elsőt. Miért volt erre szükség? Mindig a tized is, az első zsenge is, mindig egy dologra emlékeztet bennünket. Ha te anélkül teszed le a tizedet az Úr oltárára, hogy ez nem tudatosul benned, akkor tizedimádó vagy, nem Isten imádó. Még a saját tizedet is imádhatod. Mit jelez a tized? Mit jelez, hogy mindenből az elsőt Istennek kellett szentelni? Azt jelzi, hogy mindenben Isten az első. Tehát megilleti őt mindenből az első. Az elsőnek az első jár. Ugye? Ez ilyen egyszerű. Ki az első az életünkben? Istené. Mert ha ő az első, akkor a tizedem is ezt jelképezi. Ha nem ő az első, fizethetsz tizedet, attól még inkább csak hazudod azt, hogy ő az első. Mert az elsőnek mindig az első jár ki mindenből. Isten az első. Én vagyok az első és az utolsó, az alfa és az omega. Nos, kedves testvéreim, menj arra a helyre, amelyet kiválaszt a te Istened az Úr, hogy ott lakjék az ő neve. Ez volt a rendelés. Nagyon fontos dolog van itt. Én, aki nyüzsgök, nem szoktam odafigyelni, hogy mindennek jelentősége van. Én, aki Istennek akartam szentelni az életemet már 16 éves koromtól kezdve, és minden nap neki szenteltem, ha nagyon siettem, nem figyelek oda. És amikor sietek, akkor nem veszek tekintetbe egy fontos dolgot, hogy Isten nem csak azt kéri, hogy az mindenből az elsőt ad, hanem azt is kéri, hogy helye van a tisztelet kifejezésének. Nem ott, ahol te gondolod, Levente, hanem ahol, ahová, amely helyet én választottam ki. Adjam meg Istennek ebben is az elsőbséget, hogy ő mutassa meg azt, hogy hol ajánlhatom föl az első zsengét. Nem tudom, hogyha ez így mond nektek valamit. Gondolkozzatok el rajta, én tovább megyek. A harmadik vers, menj a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki, vallást teszek ma az Úristen előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyet esküvel ígért az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja, még Ábrahámtól kezdve. Esküvel ígérte az Úr. Tudod, mi a hely, amit mutat az Úr? Miért van szabályozva az is, hogy a paphoz kellett vinni a zsengét? Azért, mert ha nincs a pap közbenjárása, amikor valamit Istennek felajánlasz, akkor dicsekedni kezd el vele. Kell a pap, a közvetítő. Nyilván nekünk egy papunk van, ez nem Horváth Levente, nem Viski János, nem Tamás, vagy Csaba, ugye, hála Istennek, hogy nem mi vagyunk, abból kódulnátok. Egy papunk van, és ez Jézus Krisztus. Ő ami egyetlen egy főpapunk, még a Heidelbergi Kátéban is ezt valljuk, ugye? Kell egy ilyen közbenjáró, mert az ember még abban is vétkezhet, ahogyan hálát ad, ahogyan felajánl valamit Istennek. És ebben az a lényeg, hogy ne a saját dicsekedésedhez vigyed a zsengét, hanem egyedül Istenhez, akit a dicséret és a hálaadás megillett. Vallást kellett tenni. Vallást teszek ma, hogy bejöttem az örökségbe. Ez a vallástétel lényege. Ez nagyon érdekes, nem? Úgy foglalhatnánk össze ezt a vallomástétel, hogy bejöttem az örökségbe. Na, melyiketek tudja megvallani? Nem csak az, hogy Egyiptomban voltam, rabszolgasságban, hanem azt is, hogy onnan kiszabadított az Úr, és bejöttem az örökségedbe. Bementél az örökségedbe? Beléptél, birtokba vetted az örökségedet? A papnak, a lévitáknak, tudjátok, mi volt az öröksége? Az volt, a 12 törzs közül a lévi törzse semmi földet nem kapott. Hát, úgy látszik, akkú se volt igazság. Nem, Lévi nem kapott földet. Azt mondta az Úr, Lévi nem kap földet. Lévinek az öröksége én vagyok. Ezt mondta az Isten. Én vagyok a te örökséged. És Jézusban ez meg is valósul. Na, beléptél-e az örökségedbe? Jézusban élsz. És Jézus benned él? Mert a föld az a hely, a szolgálat helye. De ezt csak Jézusban, benne értjük meg, hogy hova helyezett engem az Isten. Nem is az a kérdés, hogy hol a helyem, nem ez az első kérdés. Ez nagy kérdés, de nem az első. Az első kérdés az, hogy Jézusban vagy-e. Mert ha Jézusban vagy, akkor Jézus megmutatja neked, hogy hol a helyed. Jézus a te örökséged? Ha én bennem maradtok, és én ti bennetek, teremtek sok gyümölcsöt. Aki nem veszi észre, hogy ajándék az örökség, meg akar dolgozni, hogy hát akkor az apám rám hagyja a testamentumába a földet, ugye? Úgy, ha meg akar dolgozni, érette? Akkor nem vallja Jézust örökségeként, akkor tettekről kezd el beszélni, a dicsekvése tárgyáról. Én ezt és ezt tettem Isten dicsőségére. De nem Istenen van a hangsúly, hanem én rajtam. Én tettem. De ha te bementél a te örökségedbe, akkor tudod, hogy ő tette rajtad keresztül, akkor nem a tettek érdekelnek, hanem a gyümölcsök. De Jézus azt mondja, hogy aki én bennem marad, s én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Nem tettekről beszél. A kegyelem az gyümölcsözik. Az nem csak cselekvés, az gyümölcsözés, az élet. Csak az élő tud gyümölcsöt hozni. És végül a negyedik versben látjuk azt, hogy a pap vegye el kezedből a kosarat, és tegye le Istenednek az Úrnak oltára elé. Ha miért olyan tutyi-mutyi volt az a zsidó férfi, hogy nem tudta az oltárig vinni azt a kosarat. De milyen rendje volt ennek? Add csak át a papnak. Még ha úgy érzed, hogy van erőd is. Nem, a rendje az, hogy a pap vigye az oltár elé, nem te. Jézus vigye az oltár elé, nem te. Még ha a te ajándékod, akkor is. Mert ha te viszed, megkísért a dicsvágy, a hiúság, hogy ezt te tetted. Add át a papnak. Sikerült valakin segíteni? Engedd át a segítség kosarát a papnak, Jézusnak. Sikerült valakinek megbocsátani? Engedd át a papnak. Övé legyen minden dicsőség. Nem szabad az oltárhoz a pap nélkül, az egyetlen közben járó Urunk Jézus Krisztus nélkül közelíteni. Szent ez az oltár. A legszentebb oltár, a Golgotai oltár, ahol egyedül fogad el az Isten első zsengét, odaszánást, bármit, szolgálatot. Na, nagyon lehűt az Úr a nyüzsgésemből, amikor ezen elgondolkodok. Na, aztán ugye ez is volt, hogy meg kellett vallani, hogy bolyongó arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, jövevény volt ott, kevesebb magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett. Bízzuk meg, kedves testvéreim, hogy egyedül a hívő embereknek adatik meg az a kiváltság, hogy olyan kicsik, hogy ők lesznek a legtöbbek. Olyan kicsi vagy, hogy te leszel a legnagyobb. Olyan utolsó vagy, hogy te leszel az első. Mit vall meg ez a zsengét fölmutató? Azt vallja meg, hogy bolyongó arámi volt az ősön. Azt mondja, a jövevény volt ott kevesebb magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Pedig iga alatt volt Egyiptomban. Hiszel-e abban, hogy az Isten a te kicsinségedben tud megdicsőlni, a te tehetetlenségedben, a te nyomorúságodban, a te rá nem termettségedben? Istennek nincs szüksége jó képzettségű emberekre. Az Úristen nevet még a doktorátuson is. Remélem, nem sértek meg valakit, ha véletlenül van itt doktor is. Nem, az Úr azt szereti, hogy a lehetetlenből hozzon elő lehetségest. Így is mondhatnám, az Úr éppen téged szeret, aki úgy látod magad, hogy jaj, de kevés vagyok én ehhez. Mikor kevés vagy, akkor vagy elég. Öt hal, öt kenyér, két hal egy fiú tarisznyájában. Ez az elég. Ez az elég. John Owen, a 17. század legnagyobb teológusa írta az epigrammájában. Hát nem olvasom föl latinul, mert én se értem, magyarul olvasom föl. Hát, ha úgy megértjük. Sem szegénységre, sem nagy bőségre nem vágyom. Nem akarok keveset, nem akarok túlságosan sokat. Elég nekem az elég. Na ez a hálaadás, nem? Amikor a zsengén felragyog az Isten dicsősége, amit te bemutatsz. Elég nekem az elég. Én azt figyeltem, hogy amikor nagyon nyüzsgök, akkor elmarad a hálaadás. Mert a hálaadáshoz meg kell állni. A hálaadásnál az oltárig kell jutni. A hálaadáshoz igénybe kell venni a papot. Krisztust. És a hálaadásban végig kell gondolni valamit. Mikor teljes a hálaadás? Ha végig gondolom azt, hogy hol voltam, és hová hozott az Úr. Kevesed magával volt, és nagy erős néppé tette őt az Úr. Az egyiptomiak rosszul bántak velünk, nyomorgattak, kemény rabszolgamunkát végeztettek velünk. De akkor az Úrhoz kiáltottunk. Olyan nagy dolog az, testvéreim, hogy hálás kezdesz lenni az egyiptomiakért is. Mert ha nem lett volna egyiptomi, ki tudja, nem is kiáltottam volna az Úrhoz. Ó, nagy áldás ez. És azt mondja, hogy akkor, amikor az Úrhoz kiáltottak, az Úr meghallotta szavunkat, meglátta nyomorúságunkat, gyötrelmünket és sanyarú sorsunkat, és kihozott bennünket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy félelmet keltő jelekkel és csodákkal. A szabadítást jelek kísérték. Egy kicsit erre is úgy kitérnék, hogy mi úgy szeretnénk, hogy a jeleket az Úr velünk tegye. De amikor az Úr szabadít, akkor lehet, hogy az ellenséggel teszi. Mi úgy szeretnénk jeleket látni. De a zsidókkal semmilyen jelet nem tett az Úr, de 10-et legalább tett az egyiptomiakkal. Értitek? De az egyiptomiak bizony, amit kaptak, 10 jelet, az jobb lett volna, ha elmarad. Értitek? Nem mindig úgy szabadít az Isten, hogy az neked jel, hanem az az egyiptominak jel. Csak hogy az egyiptominak az keserves jel. És ne is froclízzuk Istent, ne ingereljük Istent, hogy az ő haragjából jelt tegyen velünk, ami aztán esetleg már ítélet legyen ránk nézve. Nem tudom, hogyha érthető. Értitek? No, bevitt a tejjel és mézzel folyó földre, erre a helyre, a 9. versben, és nekünk adta ezt a földet, amit tejjel és mézzel folyik. És idáig mondta, hogy velünk tette Isten, nekünk tette, többes számba beszél. Az, aki bemutatja a hála áldozatát. De a többes számú vallástétel végén egyes számra vált. Személyessé lesz az a vallomás. Minél több időt ülök az Úr lábainál, minél inkább végig gondolom, hogy miért lehetek hálás. Minden ilyen vallástétel végül egyes szám első szemében ér véget. Nézzétek csak! Azért hoztam most ide a 10. vers, a föld termésének a legjavát, amelyet te adtál nekem, Uram. Van ilyen személyes vallomásod? Van ilyen csend az életedben? Amikor minden vallomástételből, a közösségi vallomástételből is elérkezel önmagadhoz. És azt mondod, ezt én személyesen éltem meg, Uram. Köszönöm neked. Ez a tiéd, egyedül a tiéd, amiért te adsz hálát az Úrnak. És azzal fejeződik be az igénk, hogy amikor elmondtad ezt a vallomást, így tedd azt oda Istenednek az Úrnak színe elé, és borulj le Istenednek az Úrnak színe előtt. A Károli nem így fordítja, hanem hogy imádkozzá, vagy imádj, de itt teljes leborulás van. Teljes leborulás. És erre még egy pillanatot álljunk meg ennél. Tedd hozzá a vallomást ahhoz, amit hozol. Tedd hozzá az időt, amin végig gondolod, hogy mit köszönhetsz Istennek, miközben megengedi, hogy felajánd mindenből az elsőt neki. Tedd hozzá, és amikor hozzátetted, akkor, és biztos vagy benne, hogy a főpap Jézus Krisztus átvette és az oltára elé helyezte, akkor azt olvassuk, hogy borulj le az Úrnak színe előtt. A személyes vallomás imádattal zár. Teljes imádattal zár. És a leborult ember szívében feltör az öröm. Feltör az öröm. A Károli úgy fordítja, találj örömöt a 11. versben, az új fordítás pedig azt mondja, hogy azután örvendez mindannak a jónak, amit Istened az Úr ad neked, s házad népének. Örvendez a lévitával és a nálad lakó jövevénnyel együtt. Kedves testvéreim, mikor vagyunk az örömnek hiába? Amikor nyüzsgünk, nem állunk le, nincs hálaadásra, átgondolásra, vallástételre idő, nincs odafigyelésre idő, hogy mi mindent vegyek számba, hogy hogy indultam, kevesed magammal, hová hozott az Úr, hol tartok. Szoktál-e hálát adni azért, hogy egyre szentebb vagy? Szoktál-e hálát adni azért, hogy egyre mélyebbre visz az Isten? Fölfogod, végig gondolod azt, hogy mi mindent tett veled az Úr. Ha nem mersz ezért hálát adni, akkor csak a hiúságoddal birkózol. De ha tudod, hogy az Úr tette, és úgy adsz hálát, akkor megérted azt, hogy mi mindent tett az Isten mostanig az életedben. És itt azt mondja, találj örömöt, vagy örvendez mindannak a jónak. Találj örömöt mindabban a jóban, amit az Isten adott neked. Az ember nem ott találja meg az örömöt, ahol keresi általában. Pedig rengeteg öröm van. Abban, amit ő ad neked. És ha ő adja neked, akkor lesz a tiéd, ha azonnal megosztod a közted lakó jövevénnyel, és lévitával, és árvával, és szegénnyel. Nincs magánöröm az Isten országában. Akkor, amikor megtalálod az örömöt, akkor nőni kezd, mert osztani kezded ezt az örömet. Azonnal bevonta ott a már az oltár mellett, bevonta a lévitát és a jövevényt. A jövevény nem is volt Isten népéhez tartozó. Rögtön megosztotta, csak az marad meg, amit megosztasz. Ha megosztod az evangéliumot, ha evangélizálsz, ha Krisztushoz vezetsz embereket, akik körülötted vannak, akkor van benned öröm. Kell ezt még mondani? Nem kell, ugye? Ez magától értetődő. Csak én nem látok örömöt rajtatok. Nem kell mondani, de öröm sincs. Ajjajjajj. De milyen örömöt puskázunk mi el ilyenkor? Nem. Mint te, mind a lévita, mind a jövevény, és mindenki, aki rászorul. Mert mindenki jövevény. Mindenki jövevény, amíg a kegyelmet meg nem ismeri. Csak azután hangzik el, hogy nem vagytok én már jövevény. Hanem Isten fiai, Isten országának örökösei, örökös társai a fiúnak, mint fiak, örökös társai a szenteknek, ahogy az írás mondja, és Krisztusnak az elsődleges örökösnek. Nos, itt így ér véget ez az igénk, és abban fogod kézen most bennünket az Isten lelk, hogy értsük meg magunkat, miért nincs öröm bennünk, amikor nincs. Miért nincs hálaadás, miért nincs megcsellesedés, miért nincs a dolgok végig gondolása az életünkben. Mert hogyha figyelünk erre, akkor megajándékoz Isten egy egészséges önismerettel. A villai Szent Teréz, a katolikusok szentté avatták, mondta azt, hogy megpróbáltatásaink és zavaraink zömét az okozza, hogy nem értjük saját magunkat. Nem értjük saját magunkat. És ezért Isten kézen fog, és az ige tükrében megmutat önmagadnak, hogy ne gabajolj belé önmagadnak, hanem örömöd legyen az ő öröme. De hát persze, azt mondhatod, hú, hát de én próbálkoztam. Hát, nagy különbség van a között, hogy valaki próbálkozik, és valaki tényleg rá van szorulva. Tudjátok, volt egy kutya, aki a kutya társainak az EB kollégáknak mindig dicsekedett a futási képességével. És azt mondta, hogy ő, ha kell, egy nyulat is utolér. Ő aztán olyan fürge, hogy nincs az a nyúl, amelyik leléphetne előle. Aztán egy ilyen alkalommal a mezőn dicsekedett, amikor ki is ugrott a bokorból egy nyúl. Mondták, hogy Hikrodus Ixata, itt van, na most mutasd meg, amit tudsz, eddig nagy volt a Hári János, de lássuk, mit csinál. Hát a kutya úgyi neki, iramodik, hegyen, völgyön át üldözi a szegény nyuszikát, de valami miatt, érthetetlen okokból, a nyúl csak kereket oldott, és hát jön vissza a kutya, látja a társainak a nagyon gúnyos tekintetét, hogy na, mi történt? Hát, lehagyja a fejét, egyszer csak azt mondja, na, megmagyarázom. Mintha ember volna. Megmagyarázom. És azt mondja, hát tudjátok, az a különbség, hogy az a szegény nyúl az életéért futott, én csak a vacsorámért. Drága, tiéd az örökség, ha eljutsz oda, hogy most már az életedért. Érted? Ha úgy érzed, hogy másképp lelövöm magam, mint a nevadai vadászgép. Elég volt már ebből. Eljutottál ide? Az életedért futsz. Krisztusnak. Az életedért és az életedre kérnek, ülj le a Jézus lábához. Mi lenne, ha egyszer nem sietnél, és megállnál egy tónál, Genezáretnél. Áprili. Amen.
Amen. Köszönjük szépen. Mivel arra kapacitált ez az állandó rohanó Levente, hogy most ne siessünk, ezért most hallgassunk meg egy éneket.
Közösen?
Aztán? Úgy is jó. Egy közös éneket, mert Péter utána
készít. Te hallgatod le.
Az lehet, hogy nem gyűzsök.
Jó, akkor egy közös éneket, és aztán meghallgassuk. Péter előadását. A János Vitéz egyik része. Melyik legyen az?
Ne az, hogy siessetek a modellet. Mert akkor az nem passzol.
Kérni tanics, hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, kérni taníts.
Mi, akik rá vagyunk szorulva arra is, hogy hogyan kell kérnünk, hiszen te kell taníts a kérésre is. Most megvalljuk előtted, hogy a hálaadásban is rá vagyunk szorulva, taníts meg hálásnak lenni. Jézus, ahogy te időt szántál a hálaadásra, fölemelted az égre a tekinteted, és úgy törted meg a kenyeret hálákat adva. Fölemelted a tekinteted az égre, amikor kihívtad Lázárt a sírból, hálát adva. Végig gondolva te nagyságodat, és megvanva. Segíts, hogy a hálaadásunkhoz vallástétel, bizonyságtétel társuljon. És segíts, hogy ha személyessé válik a hálaadás, leborulással végződjön. Olyan gyakran állva marad bennünk a hiúság, a gőg, az önelégültség azért, amit tettünk. Hadd boruljunk le teljesen. És hadd magasztaljunk, hogy örömet adsz. Hiszen micsoda kiváltság, micsoda öröm, hogy megengedett, hogy hálát adhassunk. Hogy hála áldozatunkat bemutathassuk, ami egyetlen egy főpapunk által. Köszönjük, Jézus, hogy sokszor átvetted a kosarat a kezünkbe. Köszönjük, hogy nem hagytad, hogy csak magunkkal legyünk eltelve. Köszönjük neked, hogy az oltárig vitted azt, amit oda szántunk. Milyen nagy csoda ez. Mintha a mindenható Istennek szüksége lett volna arra, amit mi oda szánunk. Valahogy mégis bekalkuláltad a te tervedbe. Köszönjük neked, hogy adtál körülöttünk szenvedőket, vágyakozókat, jövevényeket, lévitákat, árvákat, hátrányos helyzetűeket, az evangéliumra szomjasakat, akikkel megoszthattuk az örömünket. Könyörülj meg, és add a szívünkbe ezt a mérhetetlen vágyat, örömet, hogy ne nyugodjunk addig, amíg a hálaadás, a megcsendesedés alkalmát féltékenyen ki nem szakítjuk a napi rohanásból. Könyörülj rajtunk, hogy legyen mindig csendes óránk, időnk, amit veled töltsünk, és hálaadásunk, ami az velünk történtek előszámlálása. Köszönettel a te színed előtt. Hála legyen neked, Urunk, hogy így bocsátasz el bennünket. Hadd legyen így a csendes napnak további értelme, hogy a heteink is lecsendesedjenek, amik ezután következnek. Jézusért, a te fiadért, hallgass meg, Urunk. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Záró ének énekeljük a 488-as éneket. Áldásokkal megyünk.
megyünk innen el. 888, 4 verszaka van. Hányra kérdezik? Nem ezt kérdezték? Mind a négyet kérdezik.